Adesso così che entra nella testa. Ora siamo così che parla postone con Roma belli a casi il level o hetta di Chris disegnolza di crescita che è il duen con Roma io così level hetta di Chris Sebel o disegnolza di Husson ötig terjedő versek. Így szólnak, azt mondja Pál apostol, tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely az én tagjaimban van. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ó, én nyomorult ember! Más fordításban, ó, én boldogtalan ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Testvérek, nem tudom, mennyire tudunk őszintén azonosulni Pál apostolnak ezzel a nagyon őszinte vallomásával. Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Tudjuk, hogy amikor ezt hallja, sok ember elkezd tiltakozni. Tudjuk, hogy volt olyan ideológia is, ami azt állította, hogy az ember jónak születik, csak a körülmények miatt billen ki némelykor, és hát követel úgymond hibákat. De semmiképpen nem akarja ez a világ elismerni azt, hogy az ember bűnben fogantatott és bűnben született. A bűnről a mai ember nem akar hallani. Netán a templomba betéved is egy-egy olyan ember, aki nagyon ritkán keresi a közösséget, vagy az Istenből kapcsolatot, hall a bűnről, nem egyszer megbotránkozva fordul ki, és azt mondja, hogy én azért megyek a templomba, hogy simogassanak, hogy azt halljam, hogy szeret az Isten, hogy Isten jó, hogy édesatya, és a bűnről ne beszél nekem a pap. De ez nem papi találmány, Jézus is sokat beszél a bűnről. Az Ószövetségben is Isten nagyon sokszor ostorozta Izrael népének a bűnét, elhajlását, hátatfordítását, keménynyakúságát, makacságát, hűtlenségét, bálványimádását, és mindezt azért teszi Isten, hogy rendbe tegye az ő népe életét. Hogyha egy jó szakemberhez elmegy a beteg, és az az orvos lelkiismeretes, akkor nem azért nevezi meg az akár legsúlyosabb betegséget is, hogy ezzel, mint egy a betegét elriassza végleg tőle, hanem azért nevezi meg, hogy utána a megfelelő kezelést a beteg jóváhagyásával alkalmazhassa annak a gyógyulás érdekében. És amikor szembesít Isten minket is azzal, hogy nem lakik a testünkben jó, mert ott van a jóra igyekvés, de a véghez vitelnél nem egyszer elbukom, amikor szembesülök ezzel a belső kettősséggel, ami nem hagy nyugton sohasem, akkor nyilván nem az a megoldás, hogy nem akarok hallani a bűnről, hanem az a megoldás, hogy megkeressem azt, aki el tud bánni azzal a bűnnel, amivel én nem tudok elbánni. Sőt, fordítva történik, ő bánik el vele. Mert a bűn erősebb, mint én. És hiába próbálok én a magam erejével ellenállni, előbb-utóbb rádöbbenek arra, amit Pál apostol itt nagyon őszintén kifejez, megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Kálvin, a nagy reformátorunk azt mondja, hogy az emberben újjászületése ellenére is megmarad a rossznak a szikrája, hogy ebből állandóan bugyogjanak fel azok a vágyak, melyek őt a bűnre csalogatják és ösztönzik. És azt hiszem, tökéletesen egyet érthetünk a nagy reformátorunkkal. Igen, újjászületett, megtért emberek is. Isteneljárók, imádkozók, templomosak, bibliásak is előbb-utóbb felfedezik önmagukban a rossznak azt a szikráját, amiről Calvin itt beszél. Amiből újra és újra felbugyognak azok a vágyak, amelyek minket a bűnre csalogatnak és ösztönöznek. Tudjuk, hogy hatalmas irodalma van, nem csak pszichológusok tollából, nem csak lelki gondozók, lelki pásztorok tollából, vagy akár pszichiáterek tollából, annak, hogy milyen kárt tud okozni a bűn az ember lelki világában, hanem a szép irodalom is nagyon komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egyik közismert nagy író, aki rengeteget foglalkozott az emberi lélek mélységeivel, Dosztojevszki, aki a bűn és bűnhődés azért írta meg, hogy végig vezessen minket, mai olvasókat, azon a rettenetes úton, amire tud sodródni az az ember, aki a bűn fogjává válik. Ebben a híres regényében Raskolnikov gyilkosságáról ezt a magyarázatot találjuk. Ment, mint akit kézen fogtak, és erővel húznak. Ment vakon ellenállás nélkül. És azt hiszem, hogy ha kisebb mértékben is, de mindnyájan felfedezhetjük önmagunkban, hogy milyen csábító ereje van a bűnnek. Ott Raskolnikov gyilkosságáról van szó. Nem juthattunk el ilyen súlyos bűnig, amit komoly börtönbüntetéssel is sújtanak, mert Isten kegyelme megőrzött még ettől. Annak idején eszembe jut, szóba jött itt az asztalnál Pályi Feri bácsi, hogy többször volt itt közöttünk annak idején házaspári héten előadást tartani, és ő, aki nagyon sok rossz házasság környékén próbál gyógyítóként jelen lenni, mondta, hogy egyszer megkérdezte az egyik házaspárt, akik krízisben lévén jöttek hozzá lelki gondozásra, hogy hát válásra gondoltatok-e már? Mert ugye, ha krízisbe jut egy házasság, akkor gyakran felmerül ez a kérdés, hogy talán ez a megoldás, a válás. Válásra gondoltatok-e már? Arra nem jött a válasz, nagyon őszintén, de gyilkosságra igen. És azt nagyon jól tudjuk, hogy házon belül mennyi gyilkosság történik házastársak között. Nem egyszer féltékenység, vagy más eset sugallja, ugye azt, hogy az ember éppen azt, akit talán a legjobban szeretett valamikor, végül a legnagyobb ellenségének lássa, és a megoldás abban véli felfedezni, hogy kiiktatja őt az életből. Tudjuk, mennyi tragédia származik ebből. Testvérek, döbbenetes az, amit valaki úgy fogalmazott meg, hogy a szent is csak egy bűnös, aki viszont jobban bánja bűneit, mint az emberek többsége. És ezt sose felejtsük el. Akkor sem, ha már Krisztussal járunk, akkor sem, ha próbáljuk komolyan venni az istenfélő életet, hogy mi úgynevezett szentjei Istennek, akiket úgymond kiválasztott, mert tudjuk, mit jelent a szent a Biblia értelmében, hogy Isten félretett minket a maga számára. Mi is csak egy bűnösök vagyunk. Mi is olyan bűnösök vagyunk, akiknek egyetlen előnye az, a többséghez képest, hogy jobban tudjuk bánni a bűnt, mint sokan mások, vagy mondjuk úgy, jobban tud bántani az elkövetett bűn, mint sokakat másokat, mert a lelkiismeretünket Isten nem hagyja nyugton, éppen azért, hogy végül, ha felismerjük magunkban ezt a kettőséget, akkor meneküljünk oda ahhoz, aki a megoldást adja. Pál apostol is fölkiált, de kettőség felfedezésekor, ó, én nyomorult ember, vagy ó, én boldogtalan ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testébe? Kicsoda szabadít meg engem? Felismeri, hogy önerőből nincs szabadulás. Felismeri, hogy hiába próbál ellenállni a bűn csábításának, erősebb a bűn vonzása, mint az ő ellenálló képessége. És bizony ezért kell nekünk nagyon komolyan megfontolni azt, amit Ágoston a 4. századi, 5. század elejére is átnyúlt életű egyházatják Ágoston fogalmaz, aki tudjuk, kiről tudjuk, hogy ifjúságát eltékozolta, pedig egy nagyon értelmes ember volt, de nem volt elég bölcs ahhoz, hogy az ő életét úgy tudja irányítani, hogy ne szenvedjen kárt a sok-sok bűn miatt, parázdosság és egyéb bűnökbe sodródott, és ő fogalmaz később megtérése után úgy, hogy csak a tartózkodás menti a lelket ott, ahol a vágyakozás halálba rántja. A vágyakozás. Nincs semmi baj a vágyakkal, ha azok egészséges irányba vonzanak minket. De akkor, amikor már a vágy bűnné válik, akkor halálba tud rántani minket. Ott van a nagyon közismert ószövetségi példája a híres királynak, Dávidnak, aki adott pillanatban nem tudott ellenállni a testi bűnös vágynak, mikor meglátta a szomszéd palota tetején vagy közelében fürdőző Betsabét, és tudjuk, hogy ez a vágy mibe sodorta őt bele. Paráznaságba, utána közvetett gyilkosságba, és amikor Isten szembesíti Nátán proféta által a kettős bűnével Dávidot, akkor ő maga mondja ki korábban a súlyos, a halálos ítéletet a fölött, az ember fölött, akiről úgy mond, mint egy kívülállóról kezd beszélni Nátán proféta abban a szép fölvezetett ugye, történetben, vagy mesében, ugye, és amikor ráismer halálra ítélt személyben önmagára Dávid, akkor följajdul és megszületik a szívéből az a gyönyörű bűnvalló Zsoltár, az 51. Zsoltár. És tudjuk, hogy más Zsoltárban is emlegeti ezt a bűnét, hogy amíg elhallgattam, megavultak csontjaim, ugye, és végül a napestig való jajgatásnak csak akkor lett vége, a lelkismert furdalás gyötrésének akkor lett vége, amikor megvallotta a bűnt. És tudjuk, hogy a megvallott bűn után jött a bocsánat. Nem elég tehát a bűnt látni, a bűnt meg is kell bánni, utána meg is kell vallani, és aztán jöhet a feloldozás. Mert másként nem szabadulunk meg tőle. Mert megkörnyékez minket is, úgymond templomosokat is, bibliásokat is, gyalubajárókat is, Isten szentjeit is meg tud környékezni a bűn. Hogy mondja a figyelmeztetésben az apostol? Az ördög, a bűn, mint ordító oroszlán, az ajtód előtt leselkedik, és rejád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Oden, egy keresztény író költő úgy fogalmaz, hogy az ördög láthatatlan, és mindig emberi velünk eszik, és megosztja ágyunkat is. Az ördög láthatatlan, és mégis mindig emberi velünk eszik, és megosztja ágyunkat is. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy egy asztaltársaságban, ahol jó a hangulat, egyik percről a másikra viharossá válik a légkör, mert az ördög be tud furakodni a legszeretetteljesebb asztal közösségbe is. És az ördög be tud furakodni az ágyakba is, lásd, mennyi bűn születik az ágyakban. Most testvérek, döbbenetes az, hogy amikor a bűnről hallunk, esetleg a mások bűne esünkbe jut, és letán még csóváljuk is a fejünket rajta, vagy esetleg kemény, ítélő szavakat is ki tudunk mondani fölötte, de amikor a saját bűnünk kerül szóba, akkor rögtön olyan elnézőbbek leszünk, ugye, és ezt netán valahogy olyan felmentésre szánjuk rögtön. Most hát, milyen hatalma van a bűnnek? Erről azt hiszem, hogy mindnyájan be tudunk számolni. Ugyanakkor arról is szükség beszélni, hogy meg kell vallani a bűnt, ugye, ahogy Pál apostolnál történt, ugye, ahogy Dávidnál történt. És amíg ezt nem tesszük meg, addig nem szabadul a lelkiismeretünk attól a súlytól, attól a tehertől, ami oly gyakran minket tönkre akar tenni. Egy Keith Miller nevű valaki azt mondja, hogy egyedül az őszinte nyilvános bűnvallás képes elhallgattatni a belső hangok vágyjait, a kitartóan rejtegetett titkokat. És ő protestáns hívő létére egyszer bűnei súlya alatt nyögve felhívott egy katolikus papot, aki tőle 800 km távolságra lakott, és megkérte, hogy hallgassa meg a gyónását. Hosszadalmasan elsorolta a telefonba a jelenbeli hibáit, és hogy mennyi embert megbántott, majd elutazott a paphoz, leült vele szemben, és ismét felolvasta a terjedelmes listát a bűneiről, anélkül, hogy felnézett volna. Amikor befejezte, arcát a kezébe temetve várta a választ. Néma csönd volt a válasz. Aztán várta, hogy mikor sújt már le rejá az ég, még mindig semmi nem történt. Amikor végül erőt vett magán és fölpillantott, akkor meglátta, hogy a pap sír. És ránéz erre a bűnvallóra, és azt mondja, ó Istenem, Kate, tudod-e, hogy ez az én listám volt? És utána mindketten elsírták bűneiket Isten előtt, és megnyílt az út mindkettőjük számára a gyógyulás felé. Igen, döbbenetes az, miközben netán mások bűnét látom, hallom, észlelem. Aközben a mások bűne eszembe jutathatja a saját bűnömet. És amikor kész lennék a másikat megítélni az ő bűneiért, akkor rögtön magam felé kellene fordulnom, hogy kiderüljön, vajon bennem nem lakik-e ugyanolyan bűn. Vagy legalábbis a hajlandóság arra a bűnre, amiért a másikat talán már pellengére is állítaná. Emlékszünk a parádnosságon rajta kapott asszony történetére, amikor már a köveket emelik a vádlók, Jézustól csupán annyit szeretnének hallani, hogy igen, a Mózes törvénye ezt írja elő, és eszerint méltó halálra, és miközben emelik a köveket, azt hallják Jézustól, az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. Ott pedig nem ilyen általános értelemben hangzik, hogy aki maga nem bűnös, hanem aki maga ilyen téren nem vétkezett. Ilyen téren. Tudjuk, hogy végződik a történet. Megszégyenülve, köveket lejtve elhullog, eloldalog mindenki. És akkor egyszer Jézus felnéz, nem látja a vádlókat, és megkérdezi, hol vannak, azt mondja, te vádlók. Senki nem vádol téged, senki uram. Én sem vádollak téged, eredj el is nem étkezz. Mert hogy kiderül, hogy azok a vádlók ugyanabban a bűnben elbuktak. Csak őket nem kapta rajta senki. az asszonyt is azért kapták rajta, mert Jézust akarták megszorítani. Jézust akarták kelepcébe csalni. Tudjuk, ha azt mondta volna Jézus, hogy hagyjatok neki békét, akkor halálra lehetett volna ítélni Jézust azért, hogy megrontja a mózesi törvényt, vagy pártjára áll annak, aki megrontotta a mózesi törvényt. És tudjuk, hogy miközben Jézus szabadon elengedi ezt az asszonyt, és azt mondja, hogy többé ne védkezz, a közben Jézus mégiscsak magára veszi annak az asszonynak, és az ő vádlóinak a bűnét is. Minden bűnét. Nem csak a paráznaságét, hanem minden bűnét. Mert amikor ott marad Jézus az asszonnyal a középen, úgymond, azért maradott, hogy legyen ki átvegye az asszony bűnét. Legyen ki fölvigye azt a keresztre. Mert másként nem mehet el feloldozva az asszony. És te sem mehetsz el feloldozva, hanem jut el a szívedig, a tudatodig az a borzalmas tény, hogy valakinek keresztre kellett mennie azért, hogy te is én szabad légy, és szabadon elmehessünk úgy, hogy többé ne vétkezzünk. Ó, én nyomorult ember, kiáltott fel Pál apostol, kicsoda szabadít meg erre halálnak testéből. Hol van a megoldás, hol van a gyógyulás, hol van a szabadulás? Tudjuk, hogy csak Jézus Krisztus által. Valamikor Pál apostol úgy gondolta, hogy az ő élete rendben van. Nem volt ő nagy csapongó, sőt, elmondja azt is, hogy ő törvénytisztelő farizeus volt, elmondja azt is, hogy őt idejében, 8-os korában körülmetélték, ő vallásos nevelést kapott, ő Istenért való buzgóságból üldözte a keresztényeket, tehát azt is Isten ügyéért követte el, és mégis amikor Jézus Krisztussal, a szenttel és a tisztával találkozik a Damaszkusz úton, rádöbben arra, hogy milyen nyomorult és milyen boldogtalan ember ő. Ó, én nyomorult ember! Ó, én boldogtalan ember! De ez csak addig érvényes, amíg meg nem történik a feloldozó Krisztussal való találkozás. Ha ez megtörténik, akkor jön a hálaadás. És ezzel zárul a mai igénk, mert azt olvassuk, hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ó, én nyomorult ember, ó, én boldogtalan ember, ó, én kettős természetű ember. Ó, akinek nincs ereje a bűnnel szembeszállni, mit tehetnék? Egyedül azt, hogy meneküljek ahhoz a Krisztushoz, aki ezt az asszonyt a halálra ítéltet is, föl tudta úgy menteni, hogy közben magára vette az ő bűneit is. Ezért tudott ő hálás szívvel tovább menni. És ezért mehetünk mi is hálás szívvel tovább, mert Jézus Krisztus által van megtartatás. Jézus Krisztus által van gyógyulás. Jézus Krisztus által van menekülés. Nem azért jött, mondja Jézus, az ő jövetelének céljáról, hogy károsztassa ezt a világot, hanem hogy megtartassék ez a világ által. Áldott legyen Isten, hogy az ő szeretete még ma is érvényes, és nem ítélni és károsztatni jön, hanem azért, hogy megmentsen minket lékén. Ezért beszél a bűnről is, ezért szembesít minket kettős romlott természetünkkel is akár, ezért nevezi nevén a bajt, hogy utána meggyógyíthasson, és elküldhessen épp lélekkel, helyreállt élettel vissza az enyém közé. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy elküldted hozzánk is a megtartó Krisztust. És nem hagytál minket abban a kettőségben vergődni egy életen át, amiben nem leltük helyünket, nem találtuk békességünket, nyugalmunkat. Mert ameddig a bűn uralkodott rajtunk, nem tudtuk, hogy miért vagyunk boldogtalanok. Pedig azt hittük, hogy ha a vágyainkat kielégítjük, hogyha elérjük a mi földi céljainkat, akkor boldogok leszünk. S lám, még a vallásos törvény értelmében fedhetetlennek minősített Saulus is felismerte, hogy milyen nyomorult és boldogtalan ember volt mindaddig, amíg nem találkozott bűneinek átvevőjével, az érte keresztre menő Krisztussal. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban ilyen megtartót és megváltót küldtél nekünk. Áldott légy azért, hogy ezen a helyen egybetereltél minket, hogy együtt gyógyuljunk abban a lelki közösségben, amit te teremtesz meg számunkra. Köszönjük, hogy őszintén beszélsz velünk, és köszönjük, hogy javunkra cselekszel valahányszor, le akarod leplezni a bűnt, valahányszor meg akarsz szabadítani mindattól, ami gyötör és nyugtalanít bennünket. Istenünk, áldott légy azért, hogy van megoldás, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban van szabadulás. Áldott légy azért, hogy hálásak lehetünk minden drága ajándékaidért, amelyekkel eddig meggazdagítottad a mi életünket. Köszönjük ezt a helyet, áldott légy azokért, akik fáradoznak körülöttünk, köszönjük neked a megterített testi asztalt és a lelki eledelt is, köszönjük mindazokat, akik itt szolgálni fognak ezen a héten, hiszik, hogy mindenki által úgy szólítasz meg minket, hogy felfedezzük, megérezzük, hogy a te lelked keres minket, és a te szeretetet hívogat és szólogat mindnyájunkat. Áldunk téged azért, hogy itt lehetünk, és tisztulhatunk, gyógyulhatunk, erősödhetünk a te közelségedben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, így a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.